Kedves hallgatom! Zakariás próféta könyvének 14. fejezete nagy diadalról szól, de ugyanakkor követi azt az egész programot, amelyet Zakariás próféta könyve bemutat nekünk. Ez a szakasz vezet el egészen a királyság megalapításához, Krisztus második eljövetelekor. Zakariás minden nagyobb szakaszban bátorítja korának népét, a jövőbe tekint, és vázlatosan megadja a prófétai programot. Vannak kérdések, amelyeket világossá kell tennünk ez utolsó fejezettel kapcsolatban. Az első az, hogy ez teljesen prófétai jellegű. A másik pedig, hogy nincs benne olyan profécia, amely jelenleg menne végbe ebben a korban, amelyben élünk. Más szóval, e korszak végéről beszél, amely bevezeti a királyságot. Már említettük, hogy sok kommentátor, különösen a magasabb kritikai iskolához tartozók, és úgy vélem, hogy legtöbben amillenáris felfogást vallanak, és ugyanazt a tervet és célt követik, tehát ezek azt tanítják, hogy ez ténylegesen nem is proféciáról szól, tehát nem szó szerint értendő, és nem illik bele a jelenlegi korszakba. Hidd el nekem, hogy ez vezet bizonyos furcsa értelmezésekhez. La és de Wet, akik liberálisok voltak, mindketten azt mondták, hogy ez a fejezet nem bír ki semmilyen történelmi magyarázatot. Bizonyára ámment mondhatunk arra, hogy ehhez hasonló még sohasem történt a múltban. Ezért ez a fejezet teljesen prófétai jellegű abból a szempontból, ahonnan jelenleg a jövőbe tekintünk. E fejezet egyetlen kielégítő magyarázata a szó szerinti értelmezés, vagyis ez az egyetlen, amely előhozza jelentését. Bármilyen magyarázatnak összhangban kell lennie az összefüggéssel, amikor proféciát vagy valamilyen szentírási szakaszt értelmezünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az előtte és utána következő szakaszokat. Ezen kívül úgy kell magyaráznunk, hogy a lélekszavát követjük, és Isten teljes igéjét szemünk előtt tartjuk. Ehhez nem nyúlhatunk úgy, hogy belőle valamilyen vad értelmezést hozzunk ki, aminek semmi ténybeli alapja nincs. Azt hiszem, hogy ez nagyon, de nagyon fontos szakasza a Szentírásnak, mert bemutatja a különbséget a Szentírás szó szerinti értelmezése és a spiritualizáló vagy misztifikáló értelmezés között, amely gyakorlatilag semmit sem jelent. Az ilyen magyarázat csupán azért veszi elő ezt a fejezetet, hogy valamit allegorizáljon, valamit misztifikáljon, vagy valamit csak elpufogtasson a levegőben. Ez inkább az elmagyarázásra, mint a megmagyarázásra szolgáló kísérlet. Hadd tegyek egy ajánlatot, ami eléggé furcsának tűnik. Ha meg akarod tudni egy-egy lelkipásztor álláspontját, amifelől nem vagy biztos, és ha igazán tudni akarod, hogy mit hisz, vidd oda neki Zakariás könyvének 14. fejezetét, és kérd tőle rá magyarázatot. Rájössz, hogy ténylegesen mit hisz, amikor ezzel a fejezettel foglalkozik. A liberális kommentátorok némelyike valójában a múlt nagy tudósa. Közülük különösen Hengstenberg a 14. fejezetre úgy utal, mint a mesiási korszak teljességére. Ezen azt érti, hogy a fejezet az egyház mostani korszakára mutat. Még a legvadabb magyarázati móddal sem tudod ezt ideilleszteni. Ez az oka annak, hogy nem bocsátkozik részletekbe. Leupold, egy másik kiemelkedő liberális tudós ezt mondja. Ezért ezek a versek nem vonatkoznak semmilyen helyzetre sem. Nem írnak le ostromot, elfoglalást és fogságot, ami ténylegesen megtörtént. A képek segítségével leírnak egy helyzetet, amely állandóan létezik az újszövetségi korokban. Isten népe folyamatosan akadályokba ütközik, és keserűen szenved ellenségei kezétől, és következésképpen megalázzák. De mindig lesz egy eltörölhetetlen maradék, és az nem is annyira kicsiny. Eddig az idézet. Meg tudnád-e nekem mondani, hogy ezen mit ért? Azt érti, hogy nem tudja, mit csináljon ezzel a fejezettel. Ezért elspiritualizálja, elkeni, mint a vajat a kenyéren, és aztán ugyanúgy összeolvasztja. Hadd mondjam, hogy ezek a versek nem csak szimbolikusak, hanem egyáltalán nem utalnak az újszövetségi korszakokra, mert itt a maradékról van szó. Ez már világossá vált előttünk ebben a könyvben, és az a zsidó maradék. Fel kell ismernünk, hogy ez a fejezet teljesen eszkatológiai jellegű. Vannak más tudósok, akik ezt a fejezetet úgy nevezik, hogy a zsidó kiliazmus úgynevezett tévedése. Valóban, Dr. Unger azt mondja, hogy a zsidó kiliazmus csak abban a tényben tévedett, hogy figyelmen kívül hagyta a Mesiás megjövendőlt elutasítását és halálát, mint az ő királyi dicsőségében való bemutatkozásának elmaradhatatlan előjátékát. Ezzel a háttérrel vegyük kezünkbe magát a szöveget. Eljön az Úrnak a napja, amikor osztozkodnak a tőled elvett zsákmányon. Zakariás könyve, 14. rész, 1. vers. Eljön az Úrnak a napja. Ez jó cím lenne egy újság vezércikkéhez. Sokszor, amikor belemerülünk valamilyen újságcikkbe, annak fő címe megadja az előzményeit mindannak, ami a címhez vezet. Ez történik itt is. Eljön az Úrnak napja. Itt ismét nagyon sokat mondó nyilatkozattal találkozunk. Felismerjük, hogy az előttünk levő három első versben a Jeruzsálem elleni utolsó támadás van leírva. Aztán a 4. verstől a 7. versig a Mesiás megérkezése áll előttünk. Már láttuk ezt a könyv más fejezeteiben is, de most egy kissé más nézőpontból figyelhetjük meg. Például a nagy nyomorúság idejét és Jeruzsálem ostromát tekintve a többi fejezetben annak utolsó részét és a szabadulást hangsúlyozzák, és azt Zakariás a nép bátorítása érdekében jövendöli meg. Itt azonban látjuk, hogy mennyire tragikussá válik a helyzet az Úr napjának az időszakában. Jóel megmondta, hogy az Úr napja nem a világosság napja lesz, hanem a sötétség napja. Sötétséggel indul. E nép reménytelenségét és segítségre szorulását ebben a korszakban nagyon nehéz megértenünk. Eljön az Úrnak a napja. Az itt alkalmazott héber nyelvi kifejezés a Yom Ba'Le-Yahve. Ezt csak azért említettem meg előtted, hogy tudd meg, valamikor tanulmányoztam a hébert. Jól lehet, legnagyobb részét már elfelejtettem. Ez annak a kifejezése, hogy ez a vezércikkhez tartozó anyag, és arra az eljövendő napra utal, amely még a jövőben van, miután az egyház távozik, amikor az Antikrisztus elhozza a nagy nyomorúságot, Jól lehet, a világ úgy hiszi, hogy meghozza a milleniumot. Bizonyára volt már jó néhány vezető a mi korunkban, aki próbálta elhozni a milleniumot, de ez még sohasem akadályozta meg azt, hogy majd a következő jelöltre várjon ez a feladat. Ezt egyikük sem tudja megtenni, csak az Úr Jézus Krisztus. Dr. Unger ezt a verset így adja vissza. Íme egy nap jön az Úré, amikor a zsákmányt szétosztják közöttetek. Az ellenség ismét el akarja foglalni Jeruzsálemet, és az lesz az utolsó ostrom, mert összegyűjtök minden népet, hogy harcoljanak Jeruzsálem ellen. Elfoglalják a várost, kifosztják a házakat, és meggyalázzák az asszonyokat. A város fele fogságba megy, a megmaradt népet azonban nem űzik ki a városból. Zakariás könyve 14. részének 2. verse. Ez Jeruzsálem ellen az utolsó támadás, és nem valami örömre derítő képet mutat be nekünk az ige. Az ellenség elfoglalja a várost, és amikor Zakariás azt mondja, hogy minden népet, akkor az a véleményem, hogy eszerint minden nép képviselője jelen lesz. Talán fölteszed a kérdést, hogy ez miként történhet meg. Ugyanez megvan már az Egyesült Nemzetekben. Amikor erről beszélünk, az Egyesült Nemzetek hadereje szét van szórva a világ különböző tájain. A katonák többféle népből valók, és többé-kevésbé ütköző pontként szolgálnak két ellenséges fél között. Akkor más lesz a szerepük, de lesz egy hadsereg, amelyet az összes nemzet képviselői alkotnak. Felvonulnak Jeruzsálem ellen, és elfoglalják a várost. Hadd adjam át ismét Dr. Unger fordítását. Ez egy szomorú nyilatkozat. És a várost elfoglalják, és a házakat feldújják, a nőket megerőszakolják, és a város fele fogságba megy, de a többi népet nem semmisítik meg a városban. Nyilvánvalóan egyeseknek sikerül elmenekülniük. Vannak olyanok, köztük én is, akik úgy vélik, hogy a menekülés helye Petra kősziklába vájt városa lesz. Maszáda is jó helynek bizonyulna. A zsidók oda menekültek Titus inváziója idején, Krisztus után 70-ben. Maszáda azonban a bombázók célpontjává válhatna, ha oda mennének. Úgy vélem, hogy a sziklába vájt Petra városa lesz a menedékhely. Zakariás könyve nagyon szomorú tényt közöl ezzel a néppel. A várost elfoglalják, a házakat feldújják, és a nőket megerőszakolják. Zakariás ezt a három csapást említi ebben a versben. De az Úr harcba száll majd azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor a csata napján. Zakariás könyve 14. rész 3. vers. Ez az eljövendő szabadító képe. Ezúttal segítségük nem északról, nem délről, nem keletről, és nem nyugatról érkezik, hanem segítségük az Úrtól, a menny és föld teremtőjétől jön. Ez maga az Úr Jézus Krisztus lesz, aki eljön a földre, hogy megszabadítsa népét. Megveti majd lábát azon a napon az olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. Az olajfák hegye pedig középen ketté hasad. Kelet-nyugati irányban egy igen nagy völgy lesz, mert a hegy egyik fele északra, a másik fele délre mozdul el. Zakariás könyve 14. rész 4. vers. Megveti majd lábát azon a napon az olajfák hegyén. Ez félelmetes nyilatkozat. és nagyon is szó szerint értendő. Az olajfák hegye valóban létezik. Jeruzsálem is létezik. És az a nép is létezik. Amikor az Úr Jézus Krisztus eljön, lábát az olajfák hegyére veti. Amikor Zakariás azt mondja, hogy lábát a hegyre teszi, akkor a lábáról és nem a kezéről beszél. Zakariás azt mondja, hogy lába megérinti az olajfák hegyét. Azon a véleményen vagyok, hogy amikor az emberek rakétákat küldhetnek a holdba, és több napot ott tölthetnek, majd visszatérhetnek, és ha csatahajót állomásoztathatnak a csendes óceánon, és az a kis űrhajó a csatahajótól 5-6 kilométernyi távolságban képes a tengerbe zuhanni, akkor Istennek semmi nehézsége sem lesz azzal, hogy az Úr Jézus Krisztus az olajfák hegyére vesse a lábát. Ő ma a megdicsőült Krisztus. Rajta vannak kezén és lábán a szögek helyei. Az olajfák hegyéről távozott a mennybe, és az olajfák hegyére érkezik vissza ismét. Ez pontosan az, amit megmondott tanítványainak. Amikor a mennybe emelkedett, két bizonyságtevő jött, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Apostolok cselekedetei, első rész, 11. vers. Ez majd beteljesedik a jövőben. Mikor? Az Úr napján, amikor nagy nyomorúságban lesz a világ. Amikor Jeruzsálemet ostromolja az ellenség, és elfoglalja az utolsó alkalommal, az olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. Kelet említése nem véletlen nyilatkozat. Megfigyelheted az egész Szentírásban, hogy Izrael segítsége keletről érkezett. Ezért fordítanak nagy figyelmet a keleti kapura, amelyet egyesek aranykapunak neveznek. Személyesen úgy vélem, hogy ez arra az aranykapura mutat, amelyen át a felépülő templomba lépnek. Ha azt aranykapunak akarod nevezni, rendben van. Az a keleti kapu. Valószínűleg keletről érkezik az Úr. Ezékiel is megmondja, hogy a segítség keletről érkezik Izrael népéhez. A valódi segítség az Úrtól jön, és jelenleg még nem teljesült be ez a profécia. Ezt világosan láthatjuk, amikor ebben a proféciában fölfedezzük azt, ami történni fog. Az olajfák hegye pedig középen ketté hasad. Kelet-nyugati irányban egy igen nagy völgy lesz, mert a hegy egyik fele északra, a másik fele délre mozdul el. Nagy fizikai változások történnek azon a helyen, ahogy itt olvassuk. Erős földrengés támad, és az olajfák hegye ketté válik középen. Egyik fele északra, a másik fele délre mozdul el. Egy igen nagy völgy lesz. Jeruzsálemet jelenleg a legzordabb terület veszi körül, amit bárhol is ismerek. Őszintén szólva még nem voltam olyan helyen, amit vele összetudnék hasonlítani. Bármelyik irányba megyünk, északra, délre, keletre vagy nyugatra, mindenütt nagy sziklákkal és kőtömbökkel találkozunk. Ha lemegyünk délre Betlehembe, azt gondoljuk, hogy Disneylandben tobogán pályán utazunk. Mindenfelé hegyeket látunk, és azok nagyon kopára. Ha északra megyünk, ott is kopárság van. Ha nyugatra megyünk, ugyanez a kép tárul elénk. Nagy sziklák és kőtömbök. Még sohasem láttál olyan hatalmas sziklatömböket, mint ott. Aztán keletre mész, Jerikó felé, és megint ugyanaz a látvány tárul eléd. Már építettek ott egy jó makadám utat, ami ugyan nem autópálya, de kiváló főút, és segít a turistáknak, hogy ne tekintsék azt a területet nagyon hepehupás vidéknek. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy újból olvashatom a jövőre vonatkozó proféciákat. Segíts, hogy Szent Lelked által megérthessem ezeket, és igyekezzem alkalmazni mindennapi életemben az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.